32. fejezet. Legtöbbet Gigia ült nálam. Ült az ágyam mellett, és leste, mit kívánok. Beszélt, csicsergett, akár hallgattam, akár nem. Mikor aztán mennie kellett, megsimította a kezemet, viszontlátásra. S néhány percre rá megint odaült. Szinte örült, hogy beteg vagyok. Egy napon azt mondtam neki. Nem tudom, mi bajom, Gigia, de igen szomjazok. Tégy a vizembe egy marék havat. Elbámult. Havat? Hol szerezzek én havat? Hát nincs odaki? Odaki? Az almafák virágzanak. Annyi idő telt el, hogy feküdtem, de alig is vártam, hogy kimehessek. A világ zöld volt már, az udvaron kotlósok vattyogtak, kislibák legeltek, az égboltozat kék volt. Fecskék hordták már a sarat a szájacskájokban, a bogja mellett pitypank sárgálott. Oda vezettem magamat az új fűbe, tollas ördögkém is kísért, boldogan káricálva, ká, ká, ká. Mi az a csodálatos gyógyító ereje a napnak, hogy minden beteg annyira áhítja? Ahogy ott hevertem az áldott verőfényben, úgy éreztem, mintha hó volnék én is, és a nap fölszívna, és én egyre kisebb és kisebb vagyok, és édes megsemmisüléssel oszlok bele az örök világ mindenségbe. Az én táltosom utoljára látogatott meg azon a napon, lebontotta a kérget a karomról, és elégedetten tapogatta a forradásomat. No, vonta nyakán büszkén. Tudnak-e ilyet a köröztény papok? Jó bial, feleltem hálásan, engedd meg, hogy beteg kezemnek első mozdulata egy hálás készszorítás legyen. Tudom, hogy rab vagyok, te meg úr vagy, s hogy nem illő ez a kívánságom, de emberek vagyunk. Jó, jó, mosolygott gyöngéden megszorítva a kezemet. Értelmes derékfiú vagy, hallottam, hogy írni is tudsz, olvasni is. Ha fölszabadulsz, gyere el hozzám, olyan táltos nevelek belőled, hogy még esőt is idézel. Ha fölszabadulok, feleltem, az első arany, amely a kezembe kerül, a tiéd lesz. Én meg, mondotta, neked adom feleségül a lányomat. Lemosta a kezemről a földet, a fejemet is megnézte még egyszer, aztán megsimította az arcomat. Csak feküdj a napon, szólt utolsó tanácsul. A napsugara Isten kezéből tűz a földre, azért gyógyít. Máskor is, ha beteg vagy, csak hívass engem, akire én ráimádkozok, bizonyosan meggyógyul, ha Isten is akarja. Apám is híres orvos volt. Attila most is az ő poharából iszik, de nem is fog rajta semmi ártalom. Beszélj nekem, jó bial, a hunok hitéről. Milyen a ti istenetek? Milyen? Nézd meg, ha bírja a szemed. Hol? A napban láthatod. Haja arany és szakála arany, és szeme gyémánt, és a lába hegyéig mindene tündöklő egy arany. Reggel fölkél és világát szemléli, és este lenyugszik. Akkor jöjj sötét leplében a gonosz. Haja szurok és szakálla korom, és a szeme zöld, mint a macskáé, de ritkán villantja elő sötét szemöldökei alól. Bágyattan hallgattam, s el is aludtam a további magyarázatain. Később aztán járkálni is próbáltam, persze csak bócorogtam az udvaron. Csátné két rend nyári öltözetet adott, gyolcsból valót. Az nagy öröm volt nekem. Hegyesre pödörtem immáron jól kiserkedt bajuszomat, és a palota elé ültem. Hogy a másik szép napomat is lássam, ha előjön. Helyette azonban csátot látom, amint éppen kinéz az ablakán. Te vagy-e görög? Én vagyok, uram. Gyere föl! No, gondoltam, kár volt még mutatkoznom. Ha megint megharagszik, alig ha ragaszt engem össze még egyszer biáltáltos. Hát, csát zordul is fogadott. Folytassuk, mondotta, a beszélgetést. Hát miért bolondítottál engem azzal a levéllel? Az asszony meg az apja ott ült a szobában. Emőke is átlebbent a másik szobából, és az ajtófélfának támaszkodott. És nézett rám aggodalmasan. Uram, feleltem szomorúan, lágyuljon meg a haragod irántam. Nem vagyok én annyira kormos, mint amilyennek látszom. Én, hogy a gazdámmal itt jártam, megszerettem a hun életet. Egy napon szabadgöröggel találkoztunk, aki ékes hundruhában jött elénk, vigan, boldogan. Elmondta, hogy rab volt, de csatába kísérte az urát, s vitézkedett. És hogy most A volt rab egy asztalnál ül azzal, akinek szolgált. Ez igaz, felelte Csát jó indulattal. Hát ez járt a fejedben? Ez. Emőke arca megvidámult. Tekintete meleg sugárral állt az arcomon, Csát azonban megint gyanakvóan pislogott. De hiszen Priscusz felszabadított téged, és úri tisztségre nevelt. Nem bíztam, uram, az udvarban. Ott nők kormányoznak, itt férfiak. Láttalak téged, uram, és kivizsgáltam az arcodból, hogy jó ember vagy, uram. Gondoltam, beállok hozzád rabnak, s mihelyt háború lesz, melletted harcolok. Csát nézett. Föl és alá járt a szobában. Bolond, de derék, mondta a fejét rázva. Ezt kellett volna rögtön nyilvánítanod, nem pedig alakoskodnod. Most már nem adlak vissza Priscusznak, de ezt egyenesen is megmondhattad volna. Féltem, uram, visszafordítasz. Hát jó, rab maradsz, mert magad szegődté rabnak. Idegen szabados különben se lakhatik nálunk. De mivel mégsem vett rab vagy, se nem fogod, legelőször is visszaadom a pénzedet. Asszony, szólt a feleségének, add vissza ennek a fiúnak az erszényét. Kérlek, uram. Feleltem. Tartsd magadnak, én venni nem akarok semmit, nincs is szükségem semmire, csak a ti kegyelmes jóságtokra. Legfeljebb egy aranyat, ha adnál belőle egy megajándékozzam Bialtáltost. Retek neki, nem arany, rikkantotta az asszony. Majd bizony, kapott egy bornyút, amiért gyógyított, elég az neki. Az asszony mostohanya volt emőkének, Csát jobban félt talán tőle, mint Attilától. Aznaptól kezdve kijártam minden délelőtt a 14-15 éves gyermekek közé, hogy nyilazzak, lándzsát vessek és megtanuljam a hadilovaglást. Persze csak azt gyakoroltam, amit az egészséges karommal lehetett. Voltak ott tanítók, akik mindent megmutattak az íjhúrsodrástól a lóhátán való megfordulásig. De különösen a kürtjeleket kellett jól ismernem. Minden mozdulatra, minden harci cselekedetre volt kürtjel. Azt a hunok gyermekkoruktól hallották, hát könnyű volt ismerni ők, de én nekem minden új volt. Le kellett jegyeznem, s otthon is tanultam. Bizony, röstelkedve tapasztaltam az első napon, hogy a lovaktól is kellett tanulnom. Hogyan tudja az valamennyi, melyik kürt szó a rohany, melyik a kanyarodj, melyik a megállj, s más efféle. Legjobban persze a zabrahívót értik. No, nehéz tudomány a hunok hadilovaglása. Véltem előbb, hogy nem is kell tanulnom lovagolni. Konstantinopolis szemetes utcáin többnyire lovon jártunk. De nyergeletlen lovon azok a vad futtatások, ugratások, fordulások, amiket aztán a hunok mezein kellett tanulnom, mindig nyaktöréssel fenyegettek. A rohanásra mindig sűrű csapatban indultunk, s tovább kiszélesedett a raj, mint a legyező. Az ellenség többnyire egy nyírfaliget volt, amelyet arra a célra ültettek oda. A ligetnél ki kellett lőnünk a nyilakat, s a kürt szóra hirtelen megfordulnunk és visszavágtatnunk. A csataviselt tanítók magyarázták nekem külön, hogy az igazi harcban a lóval való parancsolni tudás a fő tudomány. Az ellenség megszakadozik, mikor a futó hunoknak merészkedik utána. Akkor hirtelen megfordulni, új nyilat ellőni, azután szemberugaszkodni a nyilaktól megzavart ellenségnek, és mikor már elértük őket, lándzsát dobni rájuk, ez a harcosnak a fő tudománya. A többi aztán kart, csákány, fokos, árkány és buzogány, virtus dolga.